Kedves testvérek, gyülekezet, sok szeretettel köszöntöm testvéreket. Nagy öröm itt lenni, és köszönöm a meghívást. Kezdjük az igének a meghallgatásával. El fogom olvasni a mai áhítat szerinti ige szakaszt a Jakab leveléből. Kérem a gyülekezetet, hogy álljunk föl. A ma reggeli textus, ma reggeli olvasmány Jakab leveléből az 5. rész, első és 6. versei közötti szakasz. Tehát olvasom Jakab levele 5. rész 1-től 6-ig. Így szól Isten igéje. Ti tehát gazdagok, sírjatok és jajgassatok a bekövetkező nyomorúságaitok miatt. Gazdagságotok megrohadt, ruháitokat megrágta a moly, aranyotok és ezüstötök megrozsdásodott, és rozsdája ellenetek tanúskodik, és megemészti testeteket, mint a tűz. Kincseket gyűjtöttetek még az utolsó napokban is. Íme a földjeiteket learató munkások bére, amelyet visszatartottatok, az égre kiállt. És az aratók panasza eljutott a seregek urának a fülébe. Dőzsöltetek a földön, és tobzódtatok. Hízlaltátok a szíveteket, mint az áldozati állat levágásának napján. Elítéltétek, megöltétek az igazat, és ő nem állt ellen nektek. Eddig az Isten igéje, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, megdöbbenve hallgatjuk ezeket a sorokat, és hisszük azt, hogy a teljes írás az tőled ihletett, és szeretne hozzánk szólni. Az általunk jobban kedvelt részek is, meg esetleg a figyelmeztető részek is ugyanúgy szólnak hozzánk. Drága Szentlélek, kérlek, tölts be és add a szavakat a számba, hogy megfelelő módon tudjam magyarázni az igét, hogy épülésünkre lehessen ezen a ma reggelen, és a javunkra váljon, Uram, a figyelmeztetésed, épp úgy nekem is, mint testvéreimnek. És Uram, hadd lehessen a bűnbánat következménye, öröm, újongás, megigazulás és benned való közösségünknek a mélyebb megélése. Köszönöm, Uram, az EGRI gyülekezetet újra, köszönöm, Uram, mindazokat, akik eljöttek ma reggel. Kérek, segíts nyitott füllel és szívvel hallgatni a Te igédet, hogy amit ma hallunk, és amit szólsz hozzánk, az hatással legyen holnap, holnap után, a hétköznapokban és az életünk további részében. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Bevallom őszintén, hogy amikor elolvastam az áhítat szerinti ige szakaszt, amelyet erre a szép őszi vasárnapra, október 11-ére kaptunk, akkor kicsit megijedtem. Erről prédikáljak? Ilyen üzenettel jöjjek ide a testvérekhez, és megfordult bennem, hogy lehet, hogy nem hívnak meg többet a testvérek. De úgy gondoltam, hogy maradok az előírt témánál, különösen mert meghívó testvérem is említette, hogy az áhítatot szokták követni itt a gyülekezetben. A másik ok, ami miatt maradtam a témánál, az pedig az, hogy miközben tanulmányoztam és gondolkodtam, hogy miről is szóljak, Isten kibontotta előttem a témát, és felismertem, hogy mennyire aktuális. Egy harmadik ok, ami miatt nyugodt szívvel maradhatunk a mai napunk témájánál, az az, hogy hihetünk abban, hogy nem véletlenül történnek a dolgok, testvérek. Így a téma, amit ma kaptunk, fontos, releváns és tanítani akar minket. Vannak az írásnak könnyebben emészthető részei is, mint például egy bátorító zsoltár. Ki ne ismerné a 23. zsoltárt, úgy megmelengeti a szívünket. Ott vagyunk a zöld mezőkön gondolatban, a csendes víz mellett. És aztán, amikor esetleg elérkezik hozzánk egy ítéletes profécia, vagy egy nem szeretem szakasz a Bibliába, hogy hajlamosak vagyunk gyorsan átlapozni. Közelegve, testvéreim, a reformáció ünnepéhez, és a reformáció hónapjában nekünk, a protestantizmus talaján álló baptistáknak, különösen fontos számunkra evangéliumi hívő keresztényeknek, hogy kimondjuk a kettőt együtt, sola scriptura, vagyis egyedül az írás, és tegyük mellé, amit gyakran elfelejtünk, tota scriptura, a teljes írás. Ugye ismerjük azt, hogy fontosnak tartsuk azt, hogy csak a szentírás, ami a zsinórmértékünk. De ugyanilyen fontos, hogy a teljes írás, hogy ne válogassunk benne, hogy ne az legyen, hogy vannak olyan részek, amiket úgy jobban szeretünk, és engedjük, hogy Isten szóljon általa hozzánk, és vannak olyan részek, amit legszívesebben kivágnánk a Bibliánkból. A teljes írás. Kicsit távolabbról indulunk ma reggel, de lássuk meg, hogy ez az alapvetés segít a témánkhoz megérkezni. És igazság szerint enélkül az alapállás nélkül, hogy csak az írás és a teljes írás, enélkül elveszítjük a talajt, enélkül kerülhetünk olyan helyzetbe az életbe, mint hogyha kihúznák alólunk a talajt. A Biblia tehát miközben igaz, hogy három kontinensen, mintegy 1500 év alatt és 40 szerző által született, hisszük, hogy Istentől ihletett kincs. És Isten az elsődleges, Isten a primér szerző, de természetesen használtam másodlagos, a szekunder szerzőket. Azt a mintegy 40 embert különböző időben, történelmi korban, akiknek a kultúrája, nyelve, történelmi élethelyzete, sőt, személyiség típusa is, habitusa és szokásai is benne vannak ezekben a könyvekben, amik 66 példányba így összerakva, kezünkbe fogva a Bibliánkat alkotják. És testvéreim, az egyetlen tökéletes dolog, hadd mondjam, amit a kezedben tarthatsz, és én is a kezemben tartatok, az a Bibliám. És az Isten tisztelet alatt is az egyedüli tökéletes rész, amire azt mondhatjuk, az az Isten igéjének a felolvasása. Ami előtte meg utána történik, reméljük, hogy nem megy nagyon mellé, hanem Isten használja. Azt írja Pál a 2 Timóteus 3.16-ban, hogy a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes, és minden jó cselekedetre felkészített legyen. Mennyire fontos, hogyha egy olyan attitűdöt munkál ki bennünk Isten, hogy taníthatók vagyunk, hogy figyelünk az intésre, és ahogy az imaóra alatt is a testvérünk által hallhattuk Nátán példázata Dávidnak, a szélba ért. Miért? Mert leszállt a magas lóról, leszállt a trónról a király, és megalázkodott Isten előtt. Amikor azt mondta neki egy emberi eszközön keresztül, a jó Isten, Nátán prófétán keresztül, hogy vétkeztél, hogy probléma van veled, hogy ez a bűn megrontja a kapcsolatodat az örökkivaló Istennel. És Dávid figyelt az intésre, és megalázkodott. Térjünk rá tehát a mai ige szakaszunkra, és beszélnünk kell a gazdagság témáról itt ma reggel. Amit ki fogok terjeszteni a fizikai, pénzügyi gazdagság mellett, a lelki oldalra is. Lelki, szellemi gazdagság. Ez rögtön el fog minket majd vezetni a talentumok és a sáfárság témakörébe. Na de ne szaladjunk ennyire előre, miről is szól ez az adott textus, a mai felolvasott ige szakaszunk. Jakab 5 első verseitől. Megnéztem az eredeti görög szövegben, és nagyon tanulságos. Hadd osszam meg a testvérekkel. Vázol egy problémát. Testvérek, az evangélium üzenete is így kezdődik. Spurgeon mondta azt, hogy az evangélium világos csillaga igazán a sötét éjszakában ragyog föl. Sokan nem szeretik ma hallani, hogy bűnös ember vagy, sokan nem szeretik azt ma hallani, hogy probléma van veled és velem. Egy olyan korban élünk, amikor a politikai korrektség, a tolerancia az egy nagyon fontos és elvárt érték. És egyet is értek, legyünk udvariasak egymással, és ott, ahol mozgulódunk hétköznap a munkahelyünkön, legyünk szeretetteljesek. De testvérek, hogyha nem mondjuk ki, hogy mi az alapprobléma, akkor nem lesz érthető, hogy miért kell rá megoldás. A mai ige szakaszunk tehát vázol egy problémát, tudnélik a gazdagokat, akinek inge vegye magára, akarja ráébreszteni a közelgő ítéletre. Itt jegyzem meg, hogy a profétai szóra, ha van megtérés, ha van irányváltozás, akkor a lehetséges már kihirdetett, vagy potenciálisan fennálló veszély, az elkerülhető. Végig kíséri a Bibliánkat az, hogy van egy ítélet, van egy figyelmeztetés. Azt mondja az Isten nagyon sok helyen, emberi prófétákat felhasználva, vagy éppen a saját szavával, hogyha ebben az irányba mész, akkor ennek ez és ez lesz a következménye. Hogyha nem térsz meg, akkor jön az ítélet. És nagyon sokszor van megtérés, nagyon sokszor van megfordulás, helyreállás. És akkor nincs ítélet, nincsen kárhozat, hanem van megigazulás, és van új kezdet, új élet. A megtérés, irányváltozás. Megadatott 2 évvel ezelőtt, testvérek, egy nagyszerű hét, amikor eljuthattam egy tanulmányi útra, tanulmányi kirándulásra, Szentföldre. Egy óriási élmény volt, és amikor a Jordán folyónál voltunk, elmondták nekünk, hogy a megtérés, az, mint ez a szó, az mennyire kapcsolódik az ottani földrajzi körülményekhez. Ugyanis ezt a szót az eredeti bibliai nyelven úgy használta az akkori zsidó nép, az izraeli nép, hogy amikor a halak úsznak lefele, délfelé a Jordán folyón, és kezdik megérezni a halálnak az ízét, a sós vizet, a holt tengernek az ízét, akkor megfordulnak, és elkezdenek visszafele úszni az árral szemben. És ezt a pillanatot, amikor a halak megfordulnak a halál ízét érezve, ezt hozza az írás is, mint megtérés, megfordulás. Van erre lehetőség, és vegyük észre, az ítéletes, nem szeretem szakaszokban az Isten kegyelmét. Ma reggeli ige is ilyen, mert bátorít minket arra, hogy ha eltalál minket, akkor vegyük komolyan, és változtassunk. Na de mit kéne változtatni, miről szól ez? Gazdagokat címezi meg az írás, és folytatja a szöveg, a gazdagságotok, ami megnyilvánulhat szép ruhákban, földi dolgokban, tárgyakban, semmivé vált, elmúlt, tönkrement. Ezt írja az írás. Nagyon szemléletes, ahogy hozza a görög szöveg például az arany kifejezését, krűzos. Ebből a krőzus szavunk is eredeztethető, vagy éppen az ezüstötök, ugye írja aranyotok és ezüstötök, az ezüst, argyros, például Argentína, ebből is eredeztethető, azon a területen sok ezüst van. Írja aranyotok és ezüstötöket, a rozsda ette meg, semmivé vált, És pont ez tanúskodik ellenetek. Mire figyelmeztet a ma reggeli ige? Kicsit figyelmeztet minket arra, hogyha a mi bizodalmunkat túlzottan a földi dolgokba helyeznénk. Hogyha túlzottan az lenne a fejünkben, hogy az én pénzem, az én bankszámlám, az én házam, az én autóm fog megtartani. Milyen érdekes, hogy miközben a hívő ember arra lenne elhívva, hogy ő tanúskodjon Isten mellett, pont a gazdagságnak a rozsdája, ami megette a földi javakat, ez tanúskodik ezek ellen, a címzettek ellen. Mit mond ez a szó? Tanúskodás, mártűrion. Milyen érdekes az eredeti írásban. Ebből rögtön kihallhatjuk, ugye, mártír. Nagyon érdekes, ugye? A mártír az tanúskodik, az bizonyságot tesz. Mennyivel jobb lenne, testvéreim, hogyha nem ellenünk tanúskodnának, akár így, mint az igében, a rozsda, a mój, ami megeszi a mi földi kincseinket, nem ezek tanúskodnának ellenünk, és figyelmeztetnének arra, lehet, hogy már későn vagy utólag, hogy miért azokat tartottuk fontosnak, túlzottan fontosnak, hanem mi tudnánk a lelki területen Isten mellett tanúskodni. És így folytatja ez az ige szakasz, és megemészti testeteket, mint a tűz. A test szó a szárx a görögben, és ugyanez a szó szerepel Máté 16-17-ben, ahol Jézus azt mondja Péternek, miután megvallotta, hogy ő Isten Krisztusa, hogy boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér nyilatkoztatta ki neked ezt az igazságot. Visszatérve a Jakab 5-re. A baj az, hogy ezek a gazdagok még az utolsó napokban is kincseket gyűjtöttek. Nem tudom, mennyire látszik ez a környezetünkben élő világban, vagy akár rajtunk. Én nem tudom, hogy az utolsó napokban élünk-e, de minden esetre jóval közelebb vagyunk hozzá, mint a Jakab levelének az idejében. Egybecseng a történet Jézus példázatában szereplő bolond gazdaggal, aki úgymond Patópál úr módjára, egy olyan ráírunk arra még filozófiát követ, és eközben dőzsöl kapzsi módon. A bér, ami a nekik dolgozó arató munkásoknak járna, visszatartásra kerül, és az égre kiállt, mint a megölt ártatlan Ádámnak, Ábelnek a vére. És nézzük, kihez jut a panasz a seregek urához. Ez a kifejezés, hogy seregek ura, ez egy értünk harcoló Isten, de azt is mondja az írás, hogy félelmetes az élő Istennek a kezébe esni. Igen, Isten értünk harcol, értünk van. Mint hogy Izrael népé mellé is odaállt sokszor, vezette őket. Ő a seregek ura. De mi van akkor, hogyha a seregek ura ellenünk jön? Mert nem térünk meg. Hogyha a seregek ura ítélettel jön ezek felé a beképzelt, dőzsülő, gazdag csoport felé. A vádpontok így fejeződnek be, hogy Isten jól látja, hogy ebbe a csoportba tartozók hogyan bővölködtek. Olykor a szegények kárára egészen ellehetetlenítve az életüket. Azt írja, elítéltétek és megöltétek az igazat, aki nem állt ellen. Pont ezt kapják vissza. Az igaz Isten fogja igazságosan megítélni őket. Beszédes a hasonlat, ahogy záródik a szakaszunk, úgy, ahogy a hízlalt állat sem gondolja, hogy jön a vég, csak élvezi a rövid távú bőséget, azokat a testi javakat, amiket kap esetleg a disznótorhoz közeledve. Tudattalan, tudatlan és bolond módon semmit sem sejt a levágásáról. Az ige szakaszunk tehát pont a közelgő ítéletre hívja fel a figyelmet. Testvéreim, a szeretet az egyben őszinte is. Nagyon fontos. Őszinte és néha kemény, de annak érdekében, hogy felébresszen, hogy ráeszméltessen minket, hogy testi vagy szellemi területen bizonyos esetben szükséges a külső segítség az életben maradás érdekében. Mennyire fontos ez, hogy kapjunk külső figyelmeztetést, visszajelzést, segítséget. Még akár egy tükör is egy külső segítség, ugye mi nem látjuk saját magunkat. Aztán sokkal nagyobb dolgokban mennyire hálásak tudunk lenni közvetlen családtagjainknak, ahol szeretett kapcsolatban élünk, a férje, feleségnek, szülő, a gyermeknek, hogyha őszinte visszajelzést kap szeretettel. És tovább megyek, vannak olyan helyzetek, amikor az ember, mondjuk embert baleset éri, vagy szívinfarktus, vagy bármi olyan dolog, amikor elveszti az eszméletét. A balesetben az ember külső segítségre szorul. A nyár vége fele a családomban egyik közeli hozzátartozómat érte szívinfarktus, és képzeljék el, a testvérek, hogy éppen egy kórházban történt, miközben ő beszélgetett egy orvossal, meg egészségügyi emberekkel. A lehető legjobb helyen történt. Édesapám az illető, aki hosszú ideig orvosként dolgozott, most már nyugdíjas, de pont aznap bent volt a kollégáinál, és miközben beszélgetett velük a nap végén, akkor ért a szívinfarktus, és kétszer kellett újraéleszteni, itt jön be, hogy külső segítség. Ha ez az utcán történik, a metróban, vagy esetleg otthon van egyedül, akkor ma már nem élne. De a Jóisten kegyelmes volt, és megengedte, hogy a megfelelő helyen történjen ez a baj. Úgyhogy legyünk hálásak akkor, amikor őszinte figyelmeztetést kapunk szeretettel. Ez egy művészet, testvéreim, megtanulni azt, hogyan lehetünk a másik emberhez őszinték, szeretetteljesek, de mégis vállaljuk az igazságot. Ha már szívinfarktus, meg szív, akkor ez az egész gondolatmenet az utóbbi hónapokban nagyon fontossá vált számomra. Sokat tanulmányoztam olyan igeverseket, amiben a szív benne van. Például a szív teljességéből szól a száj, vagy minden féltve őrzött dolognál jobban óvd a szívedet, mert onnan indul ki az élet. És a mai ige szakaszunkban is ott van a szív. Azt írja, hogy szív, mint görögül kárdia, hízlaltátok a ti szíveteket. Kicsit negatív értelemben írja az írás, de kárdia, ebből például a kardiológia szavunk is, erre is gondolhatunk. Kérdés az, testvéreim, hogy mivel hízlaljuk a szívünket? Az írás szívet mond, de az egész ember érthető alatta. Mivel táplálom önmagamat? Csupán testi dolgokkal, élvezetekkel, szórakozással, vagy lelki dolgokkal is? És esetleg tovább megyek, tudok adni a javaimból másoknak is? Az áhítatunkban ezt olvashatjuk a mai ige kapcsán. A gazdagság a nagyobb vagyonnal való rendelkezés, nagyobb felelősség. Több igazságosság, több irgalom, több segítségnyújtás a feladat. A földi kincseink azok különböző mértékben adattak. Ki többet, ki kevesebbet birtokol, de nagyon fontos keresztényként, sáfárokként Isten a hűséget nézi. Nem az a lényeg, hogy mennyit van, hanem hogy amit van, azzal jól sáfárkodj. A talentumok példázata is erről szól, és az 1 Korintus 4:1-ben is így olvashatjuk, úgy tekintsen minket, minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követeltetik meg, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Mit van, testvérem? Persze mondhatod, hogy nem sok, de azt nem mondhatod, hogy semmi. Meg fogjuk látni, hogy mindenki rendelkezik a következő területeken jelentős vagyonnal, komoly forrással. A kérdés, hogyan használom fel? Én három kategóriát képeztem gondolkozva a témám. Pénz, idő és tehetség. Az első, mit kezdünk a pénzünkkel? Jó sáfárok vagyunk-e? Takarékoskodunk? Lehet élni, testvérek, a fizetésem 80%-ából is, félretéve 10%-ot, és az Istennek adva 10%-ot, pontosabban az Istennek visszaadva, ugye, mert az egész tőle van hitünk szerint, és lehet élni a fizetésünk 120%-ából is, eladósítva önmagunkat. Az idő területe. Mindenkinek, mindegyikünknek 24 órája van egy nap. Az idő az elég igazságosan van mérve. És ott lehetnek különbségek, hogy ki hány évet kap. De tudjuk azt, hogy nem az a lényeg, hogy hány év van az életedben, hanem hogy mennyi élet van az éveidben. És testvéreim, lehetünk 80 évet elért helyzetben, és lehetünk nagyon fiatalon hazahívott állapotban. Én hálát adok az Úrnak, hogy mind a négy nagyszülőm, kettő még él a négyből, de mind a négy nagyszülőm megélte a 80 éves kort. Ez egy csodálatos dolog. És a Károli Bibliánk így fordítja a 90. Zsoltárt, amely legyen bátorítású minden testvérnek, különösen az idősebb testvéreinek, hogy az életünk ideje 70, vagy, ha erősek vagyunk, 80 esztendő. Így hozza a Károly nagyon szépen. És visszagondolok, hogy 10 évvel ezelőtt karácsonykor egy 19 éves unokatestvérem autóbalesetben meghalt. Nagy reményekkel tanult Szegeden, Töri szakon, és egy alföldi kisvárosba, az ottani baptista gyülekezetbe nőtt föl, és december 25-e volt. Mentek haza az Isten tiszteletről, otthon már várták őket, gőzölgött a leves az asztalon, és nem érkeztek meg. Hatalmas csattanás felébresztette a kisváros békességes hangulatát, ott a karácsonyi hangulatot, és ez a fiú, ez aznap meghalt, 19 évesen, ki gondolta volna. Úgyhogy lehet korábban is, és lehet később is, de az a lényeg, hogy amink van, azt jól használjuk ki. Harmadik terület, beszéltem pénzről, időről, és tehetség. Testvéreim, miben vagy jó? Zenében, sportban, kézügyességed jó, vagy éppen a memóriád, az intelligenciád? Nagyon sok területen lehet jónak lenni. A gyülekezetünkben most ősszel Budaörsön elindítottunk egy lelki ajándékokról szóló kurzust, egy kis csoportot, amelynek kettős a célja, felfedezzük, mik a mi lelki ajándékaink, és tudjuk ezt használni a gyülekezetben. Meggyőződésem az, hogy senki sem kapta az összeset, de minden hívő kapott legalább egyet, ha nem többet. Úgyhogy tehetség, lelki ajándékok, fontos tudnunk, hogy mink van. Használjuk a ránk bízottakat, és legyünk tudatában annak, hogy egy nap számot kell adjunk. Mit jelent, testvérek, Isten szerint gazdagnak lenni? Kiterjeszthetjük a vizsgálódásunkat a lelki gazdagság területére. A mennyei gazdagság, a mennyei kincsek tárháza egy új dimenziót nyit meg a hívő ember életében. Amikor már nem csak az van, hogy azon mérem le a boldogságomat, hogy mennyi van a bankszámlámon, hanem esetleg még az is szempont lesz, sőt, fontosabb szempont, hogy tudok-e szolgálni, hogy nyitott-e a szívem, hogy szeretem-e a testvéremet, szívesen jövök-e a közösségbe, hogy a munkahelyemben, az iskolában, ahol járok, vagy éppen tanítok, fény tudok-e lenni. Tehát egy új dimenziót nyit meg a materialista ember számára, amikor hívővé lesz, mert felismeri, hogy van lelki gazdagság. A prioritási sorrendet is átrendezi a megtérés, az Isten országába való belépés. Nálam is így volt ez. Én tinédzser koromban tértem meg, 15 éves koromban, és előtte visszaemlékszem, hogy mennyire fontos volt nekem a zene is, meg a sport is. Két példa. Lehet, hogy neked, testvérem, más terület volt fontos, de olyan jó, amikor például az addig öncélú zenélésem át tudott alakulni Isten dicsőségére, és gyülekezet javára keresztény énekeket énekelve, az Isten dicsőítve, így tudott átalakulni. Vagy a hobbi, én a budai hegyekbe, mert Budán nőttem föl, sokat jártunk föl biciklizni. És már-már egy szenvedélyé vált a biciklizés az erdőben. Ez volt a fokmérője a srácok között, hogy ki a vagányabb, ki tud minél nehezebb erdei utakon lejönni. És már-már ez szenvedélyé vált, és Isten elhozott az életembe 14 évesen egy balesetet, amikor volt egy nagy esésem, és kéztörés lett belőle, pont nyár elején, amikor elindult a vakáció, és a biciklim is széttört, de Isten figyelmeztetett rá, hogy ez probléma, hogy a vele való kapcsolat elé helyeztem ezt a hobbit, ezt a szenvedélyt. Mit jelent megelégedetnek lenni? Ez is egy nagyon érdekes kérdés, és ott van bennünk. Legalábbis bennem sokszor. Ez a feszültség ugyanis, mit jelent megelégedetnek lenni, mégis jobbra és többre törekvőnek lenni? Látszólagos feszültségben van a kettő érzés, de hadd mondjam bátorításul, hogy nincs a kettő feszültségben. Igaz lehet számunkra, ahogy Pál apostol is hitvallóan beszél, hogy nagy nyereség a megelégedettség Isten félelemmel, és beszél arról is, hogy ami mögöttem van, elfeledem, és futok egyenesen a cél felé. Ott lehet benned, testvérem, az, hogy hálás vagy, különösen így ősszel, nem tudom, hogy itt a gyülekezetben hálaadó nap volt-e már, vagy mikor lesz, de ősszel szoktunk egy számadást tartani. Főleg szerintem ez a régebbi időkből eredeztethető, amikor túl vagyunk már a szüreten, vagy éppen a betakarításon. Ez nekem nagyon tetszik, hogy az elődeink, akik jobban kötöttek a földhöz, és így jobban fügtek úgymond Istentől, látszólag, mint mi most. Mi most ugye bemegyünk esetleg a munkahelyünkre, és mindenféle környezeti dologtól eltekintve megkapjuk a fizetésünket havonta. De nem így volt ez régen, amikor nagyon-nagyon fontos volt, hogy milyen az időjárás, milyen lesz a termés. És amikor eljött az ősz, és eljött a hálaadás időszaka, akkor ez egy óriási dolog volt az akkori embernek, és legyen ez óriási dolog mai nap is számunkra, hogy hálás szívvel tudunk ott lenni, és megelégedetten tudunk ott lenni Isten előtt. És hiszem azt, hogy a megelégedettség az nem zárja ki azt, hogy törekedjünk mindig a jobbra, Isten dicsőségére. Ez a kettő fontos, hogy együtt legyen ott az életünkben. A jó sáfár az milyen? A jó sáfár az a talentumait szeretném minél jobban befektetni, és a maximumot kihozni az életéből. Tehát a mai témánk elvezet bennünket a hálaadásig. Testvéreim, jövő héten megyek a Békés megyei orvosházára. Egy hálaadó napra hívtak meg az ottani testvérek. Nagyon érdekes, mert húsvétkor voltam azon a vidéken, tavaly karácsonykor, meg itt az Egri körzetben, és milyen véletlen mondhatnám, hogy egyik októberi héten ide kapok meghívást, másik héten pedig oda, de nagy szeretettel vállalom el, és vállaltam el mind a két szolgálatot. Figyelmeztessen minket a mai ige a hálaadásra is. Vajon csak érezzük a hálát, vagy ki is fejezzük? Hálát is adunk el. A hálaérzet az szükséges, de benne van a nevében is, hogy ha csupán érzés, akkor ez nem elég. Hogyha azt halljuk a kedvesünktől, azt halljuk a családtagunktól állandóan, hogy én mennyire szeretlek téged, mennyire fontos vagy, de ennek semmi nyomát nem látjuk cselekedetekben, akkor az keveset ér. A hála érzet az szükséges, de nem elégséges feltétele a hálaadásnak. Az érzés az csupán sokszor passzív, de adássá, cselekvéssé válik, akkor aktivizálódik. Az olyan szeretet, ami csak érzés egy másik ember felé, de az nem tapasztalja meg, az nem sokat ér. Jézus, a mi Úrunk, lerombolja azt a mítoszt, mely szerint a szeretet az csupán érzelem. Nem így van, sőt, a szeretet az nagyon gyakorlati, és messze menőkig kemény. Galata 2:20 vége erről szól. Krisztus, aki bennem él, az Isten fia, és így mutatja be Pál, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Nagyon gyakorlati. Az Úr Jézus önmagát adta. Érted és értem. Vagy János 14:21, ez már az emberre vonatkozik, aki elfogadja parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem. Ugye nem azt olvassuk Jánosnál, hogy aki a szívében jó érzéseket táplál az Isten iránt, az szereti őt. Azt mondja János, aki elfogadja és megtartja a parancsolataimat, az szeret engem. Hogyha hálaadó szívvel szeretnénk Isten elé menni, akkor nem többet ér az engedelmesség, mint az áldozat, testvére. Sokszor úgy tekintünk erre, hogy vagy-vagy, ugyanakkor nem rossz önmagában az áldozat. Ugye, miért adunk mondjuk tizedet? De ha a hálaadásra gondolunk, akkor, hogyha nem párosul az áldozat engedelmes szívvel, akkor keveset ér. Az áldozat nem rossz dolog, Isten írja elő, Isten kéri, de a hálaadásunkban legyen együtt ott az engedelmes, Isten fele forduló szív, és a szolgálni, áldozni kész szív. Milyen legyen a hálaadásunk tehát? A passzív érzelem mellett aktív cselekvő szeretet. Az áldozat mellett is leginkább az engedelmesség. Szeretnék még behozni egy fontos és aktuális szempontot. Azt olvastuk a Jakab 5-ben, hogy ti tehát gazdagok, és akkor jön az ítéletes üzenet. Ti tehát gazdagok, úgy elgondolkodtam rajta, hogy a fejlett nyugat, ahol mi élünk, Európa, Észak-Amerika, az Egyesült Államok, nem lettünk-e olyan helyzetben, mint ahogy az ige mondja, elkényelmesedtünk, megkövéredett a mi szívünk, halkan jegyzem meg, sokszor a testünk is. Nem egy jogos kritika az Úrtól, fejlett nyugat, Európa, hazánk felé esetleg, hogy ti tehát gazdagok, jaj nektek gazdagok, hogyha önző módon csak magatokra gondoltok. A jelen folyamatai, azok nem eszközök esetleg az Isten kezében, hogy felébresszenek minket. Azon is elgondolkodtam, kontinensünkre, országunkra, erre a fejlett nyugati kultúrára gondolva, hogy a múlt századok idején mit csinált ez a kontinens a gyarmati országokkal? Miből gazdagodtak meg sokan? Egyének, csoportok, országok? Nem azt láthatjuk el, a történelembe is visszamenve, hogy nagyon sok távoli, harmadik világbeli ország lett kirabolva, kizsigerelve, és nagyon sok fejlett nyugatbeli ország pedig minek köszönheti a felvirágozását többek között. Az Úr ítélete eljön a meg nem térő, mások kárán meggazdagodott népekre. Jaj nektek, fejlett nyugat, így is mondhatnánk. Az a tendencia, testvérek, hogy megkülönböztetjük a bűnöket, és gyártunk magunknak kategóriákat, például kis bűn, nagy bűn, az nem egészséges. Helytelen, ha miközben például a cégéres bűnök, mondhatnánk, gyilkosság, paráznaság, az már-már keresztény körökben megbocsáthatatlan, vagy kárhozatos kategóriába kerül, az úgynevezett kisebb bűnök, mint mondjuk kabzsiság, szeretetlenség, harácsolás, mintha nem nyomnának annyit a latba. Pedig az Úr azt mondja, hogy sem ezek, sem azok nem jutnak be a mennyek országába, de folytatja, ha csak nem mosatnak meg Isten által. Mert így folytatja az apostol, ilyenek voltak közületek némelye. Hadd olvassam el, 1 Korintus 6.9. Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? Ne tévelyegjetek, sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók, nem fogják örökölni Isten országát. Pedig ilyenek voltak közületek némelyek, de megmosattatok, megszentelődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében, ami Istenünk lelke által. Nagyon örültem, hogy ennyi ige hangzott el az áhítat során, az imádság körül, a dicsőítés alatt, kivetítve láthattuk, nem véletlen, hogy a megigazulásról is volt ma ennyi szó. Tehát az a jó hír, hogy Isten megigazít. Akik most esetleg ilyen helyzetben vannak, felmerül a kérdés, akkor most örökölhetjük Isten országát? Igen, abban az esetben, hogyha a záró igevers, tehát megmosattatok, megigazítattatok, ez igaz ránk. Az eredeti szövegben, ez egy nagyon érdekes nyelvtani szerkezetben van, egy passzív, teológikum passzívum szerkezetben, amely arról beszél, hogy Isten által történik a megigazítatás. Testvérek, komolyan kell vegyük azt, hogy lesz elszámoltatás. Az ítélet az el fog jönni. A történelem végén a Szentírás beszél egy végső számadásról. Amikor mindenkinek meg kell állnia Isten ítélő széke előtt. Ez nem fenyegetés, még hogyha úgy is hangzott volna a ma reggeli igényben, hogy jaj nektek gazdagok. Ez nem fenyegetés, ez az igazság hitünk szerint. A bátorítás az az, hogy a hívő ember az ítéletről a mennyországba megy. Testvéreim, ez a jó hír. Tehát jó eredménye lesz. De lehet az ítéletről sajnos a kárhozatba is távozni. Ez egy nagyon szomorú igazság, de fel kell, hogy vállaljuk, mert ez az igazság. Nem az a reménységünk, testvérek, hogy a hívő ember nem megy ítéletre sem, mint ahogy egyes bibliafordításaink nem megfelelő pontossággal hozzák, hanem ítélet az lesz, de kárhozatra nem kell annak mennie, aki megmosattatott és megszenteltetett Isten által. A károli szöveghűen hozza, azt mondja, bizony-bizony mondom néktek, Jézus erről beszél a János 5.24-ben, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elküldött, örök élete van, és nem megy a kárhozatra, hanem által ment a halálból az életre. Ez nem arról beszél, hogy nem megyünk az ítéletre, hogy nem lesz elszámoltatás. Elszámoltatás az lesz, de nem kell a kárhozatba menni, testvérek, hitáltal és Jézusban bízva. Mindannyian meg kell, hogy álljunk Isten ítélő széke előtt, de ez jelenthet számodra egy örömteli jó hírt, amikor az Atya azt mondja, hogy jól van, áldott és hű szolgám, Jézusra nézve, az ő érdeméért, gyere, és legyél velem örökké közösségben. Mit hoz a jövő, és ezzel szeretném zárni? Személyes, közösségi életünkben, a népünk életében, az európai nemzetek életében. Mit hoz a jövő? Kezdjük látni a körvonalait, kezdjük sejteni, egyre jobban kirajzolódik, de még azért homályos. Vajon ítélet jön-e Európára? Vajon ítélet jön-e hazánkra? Vajon igaz-e ez az ige, hogy jaj nektek gazdagok, jaj nektek fejlett nyugat, hogyha nem ismeritek fel az Isten meglátogatásának az idejét? Aggódva figyeljük a napi híreket, testvérek. És ahogy idejöttem, eszembe jutott, hogy Egerben már harcoltak keresztény magyar elődeink a muzulmán keleti csapatok ellen. Ennek látjuk a nyomait itt ebben a gyönyörű városban. Ezt a vidéket, mint ahogy országunk jelentős részét is, hosszú ideig uralta idegen kultúra és vallás. Akkor Magyarország le tudta győzni, és meg tudta fordítani a folyamatokat. Milyen érdekes, hogy most hazánk is egy ütköző pont, mint ahogy akkor is volt. Kiállította meg az akkori keleti csoportokat. Magyarország állította meg. Most is a híradások centrumában vagyunk. Bármi is jön, testvérek, ne féljünk, illetve testvéreim, ne attól féljünk, ami a test ellen van, hanem azt vegyük komolyan és figyelembe, hogy készüljünk föl, és védekezzünk az ellen, ami a lélek ellen van. Máté 10.28-ban az Úr Jézus azt mondja, ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket meg nem ölhetik. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, meg a testet is el tudja pusztítani a gehennában. Mit tehetünk? Használjuk ki a fogyó békeidőt. Készüljünk, testvéreim, a talentumainkkal, az időnkkel és a pénzünkkel jól sáfárkodjunk. Ha tehetjük, akkor érdemes tanulni. Érdemes esetleg új ismereteket szerezni. Van egy teológus társam, aki megtanult például arabul, és amikor Budapesten a különböző pályaudvarokat megtöltötték menekült és migráns csoportok, akkor tudott így is szolgálni feléjük, magyarázva a missziós célra kinyomtatott arab bibliákat. Vagy éppen mit tehetünk? Dolgozzunk, tegyünk a családunkért, fektessünk be hosszú távú értékekbe, mint amilyen például a család is. Nagyon fontos. A mai nap Isten arra hív minket, hogy tartsunk önvizsgálatot, és ha kell, akkor hadd legyen ez számunkra egy ébresztő. Hadd legyen egy frissítő üzenet, és hadd követhesse megújulás, hadd követhesse megtérés. Havonta egyszer szombaton ki szoktunk menni Budapesten fiatal barátaimmal evangelizálni, és tegnap is egy ilyen szombat volt. Volt előtt egy rövid képzés, amikor megbeszéltük, hogy hogyan lehet egyszerűen és érthetően átadni az evangéliumot, és utána rövid kérdőívekkel kimentünk, és beszélgettünk emberekkel. És mindannyiunknak volt egy pár jó beszélgetése. És a kérdőív tartalmaz olyan kérdéseket, hogy mit vársz a jövőtől, hogyan képzeled el 10 év múlva, mi a 3 legfontosabb dolog az életedben, ilyesmi. És nagyon érdekes, hogy nagyon sok fiatal azt mondja, hogy ő szeretne családot, ő szeretne gyerekeket. És azt látjuk, hogy ez nagyon sok embernek még fontos. Csak nem nagyon realizálódik, nem nagyon valósul meg. Sajnálatosan látjuk azt, hogy például hazánkban 1,3 a termékenységi arányszám, az a ráta, amely mutatja, hogy egy házaspárnak átlagban mennyi gyermeke van. Ugye, hogyha ez eléri a 2-t, akkor nem fogy a népesség, mert akkor egy férj és feleség, anyuka, apuka reprodukálja önmagát. Vajon nem jogosan szól ez a kritika felénk, fejlett Nyugat, Európa, Magyarországon élő emberek felé, hogy ha bár gazdagok vagyunk, de mégsem figyelünk oda azokra a fontos dolgokra, mint például nagyon sok szegényebb területen, nagyon sok szegényebb országban jóval több gyermek van. A család sokkal többet ér. És nem jó kifogás az, hogy azért nem vállal esetleg egy fiatal pár gyermeket, mert nem lehet megélni ebben az országban. Nézzünk egy kicsit délebre, vagy keletebbre. Vajon mennyire jellemzi a mi gondolkodásunkat is az az önzés, ami minden magunknak akar. Nekem vannak olyan kollégáim a vállalatnál, ahol dolgozom, már 30 fölött jóval tudatosan vállalják, hogy ő nem szeretne gyermeket. Párkapcsolatban él, vagy esetleg házasságban is, de ő utazni szeretne, autót szeretne, lakást, és jó az a 2 macska, ami ott van neki a lakásban, gyermek az nem kell, mert azzal több probléma, több felelősség van. De testvérek, az egyik legszebb dolog a család és Isten áldása. És amikor gondolkoztam azon, hogy mennyire aktuális ez az írás, hogy jaj, nektek gazdagok, akik magatokra gondoltatok, dőzsöltetek, kihasználtátok a szegényeket, hogy ez azért, ha őszinte vagyok, az én és a mi életünkben is bebeszüremkedik. Ne engedjük, hogy ez a világ gondolkodásmód, ez elérjen minket, és ott legyen. Tehát mit tehetünk? Használjuk a fogyó békeidőt, készüljünk, tanuljunk, dolgozzunk, és tegyünk a szeretteinkért. Ez egy nehéz és kemény üzenet volt, és amikor tegnap este még ilyen széljegyzeteket csináltam a jegyzetem mellé, akkor testvéreim 2 toll is kifogyott. Kifogyott az első tollam is, és akkor utána gyorsan vettem az íróasztalra egy másikat is, és az is kifogyott. Mint hogyha a gonosz nem engedte volna, hogy ezeket megosszam, leírjam. Igen, sokszor ezeket az üzeneteket nehéz hallgatni. De hiszem azt, hogy mára ez egy ébresztő, ez egy eszméltető és figyelmeztető üzenet. Istennek van hatalma, testvéreim, és ezzel zárom, felébreszteni a mi kontinensünket, a mi országunkat, a mi városunkat, a mi közösségünket, esetleg azt az alvó kereszténységet, amely úgymond megdöbbenve figyeli, de mégiscsak passzív módon, ami zajlik körülötte. Vajon mikor ébred fel? Adja az Úr, hogy rajtunk kezdődjön a megújulás. És ahogy imádkoztunk az ima áhítat során, Nátán példázata és Dávid belátása nyomán könyörögjünk az intést elfogadó lelkületért. Legyen ez továbbra is ott a mi életünkben. Vegyünk példát olyan emberekről a Bibliában, és olyan testvérekről, akik alázatban járnak és elfogadják az intést. Isten legyen hozzánk kegyelmes, és áldja meg az ő üzenetét a mai nap. Amen.